Ezen a szombaton egy órán keresztül autózunk. Hölgyek, urak, autóval megyünk majd az Egyesült Államok különböző vidékein. A második felében a műsornak elkezdünk majd eljönni Las Vegasból, de egy ilyen kis kunkorral, Los Angeles, San Francisco-s kunkorral végig a déli területeken, Phoenix, El Paso, Dallas végig jövünk, és New Orleansig elmegyünk. Aztán majd egy hét múlva meg tovább megyünk New Orleansból, és felmegyünk egészen New Yorkig. De a műsor első felében meg elmegyünk egy kicsit Bostonból New Yorkba, New Yorkból meg szépen délre lemegyünk egészen a Key Westig. Mert hogy megcsináltam ezeket a túrákat, autóztam rengeteget az Egyesült Államokban. Én nagyon szeretek vezetni, tehát képes vagyok úgy vezetni, hogy beállok egy tempóra, és közben elmélkedem a világ dolgairól, meg az élet értelméről, és nézem közben a tájat. Nem alszom el. Van egy kedves barátom, aki elaludt mellettem egyszer, amikor Erdélyből jöttünk hazafelé, és hajnali 3 órakor az M3-ason már nem bírta tovább, és akkor láttam, hogy gond lesz, szerencsére én nem aludtam el, és az anyósülésről megfogtam a kormányt bal kézzel, és aztán felébresztettem, és akkor gyorsan visszavettem, mert előtte is én vezettem, csak mondta, hogy hát akkor fáradt vagyok, akkor adjam át, hát nem adom át, megtanultam, akármilyen fáradt vagyok, mert Istennek hála, remélem, hogy ez nem fog változni, de én nem alszom el vezetés közben, és nem is vagyok álmos, és képes vagyok akár hajnali 3-kor, 4-kor is gond nélkül vezetni. Ugyanakkor szeretem is azt az élményt, amikor nézegethetem közben a tájat, és gondolkodhatom közben. És ezt aztán bőven megtehettem az Egyesült Államokban, úgyhogy nekem volt nyugatról keletre, keletről nyugatra utam, meg 66-os úton is sokat vezettem, Utah államban is rengeteget vezettem, és megcsináltam egyszer egy olyan túrát, hogy New Yorkba elmentem Bostonba, Bostonból New Yorkba, New Yorkból pedig le térre egészen Miami-ig, sőt Miami-ból utána pedig túl egészen a Key Westig, tehát a déli területig, addig a pontig, amikor már Miami-ból ugye átmegyünk mindenféle hidakon, meg földnyelveken, jobbra-balra a tenger, egészen a legdélebbi pontjáig itt az Egyesült Államoknak. És az autózásban az volt a jó, hogy legkülönbözőbb alkalmakkor volt, hogy Lexust béreltem, mert az volt elég nagy. Sokszor azt hittem, hogy ezek a nagy amerikai autók, ezek milyen jók, és akkor bőven van benne hely mindegyikben, hát nincsen benne bőven hely. Ford Mustanggal is bejártam az USA-t, és a bőröndök azok már nem fértek be hátra, hanem a hátsó ülésre tettük a bőröndöket, és akkor úgy lehetett, ugye ketten voltunk utazni. Aztán volt olyan, hogy egy nagyobb autót, mondom, a Lexust véreltük, és azt azért kellett, mert abban legalább lehetett bőven pakolni, tehát a csomagtartó az elég nagy volt. De béreltünk Buick autót is, tehát tényleg így a klasszikus amerikai márkákat is, Chevrolet is, mindenfélét béreltünk. Az autóbérlés egyébként az USA-ban nem drága, tehát van ez a tipikus fly and drive megoldás, hogy repülj be az Egyesült Államokba, és aztán utána irány valamelyik autókölcsönző. A repterekről vagy nagyon közel van az autókölcsönző, és átsétálsz, vagy pedig át is visznek, tehát gond nélkül megoldják azt, hogy ott vár az autó, oda visznek, visszamegy a következő utasért, tehát ezt is nagyon jól megszervezték. És ami még érdekes szintén, hogy jó minőségű autók vannak. Ha valamikor gond van, akkor pillanatokon belül ott teremnek és csereautót biztosítanak. Tehát volt olyan, még a kezdetén, a 90-es évek elején tényleg az egyik utazásnál, hogy lerobbant az egyik kocsi, és másfél-két óra múlva a legközelebbi lerakatból hoztak egy másik autót, és azzal lehetett tovább menni. Tehát mégis nem is bajlódtak azzal, hogy javítgassák, hanem odajöttek plusz 2 autóval, az egyiket odaadták nekünk, a másikkal meg elvitték ilyen tréleres autóval azt az autót, ami hibás volt. New York más. Eleve azt mondják, hogy ha voltál New Yorkban, az Egyesült Államokat pedig nem ismered, mert van New York és az USA, ezt abszolút aláírom. New York egy pezsgő olyan város, ami soha nem alszik. Én imádom egyébként, 25 alkalommal voltam itt, és tényleg mindig volt valami apropója. Volt, hogy a British Airways-nek volt tanulmányútja, aztán egy másik szervezetnek volt tanulmányútja, aztán egy szálloda hívott meg, aztán egy nyelvtanfolyamon volt egy ismerősöm. Tehát mindig volt valami apropó, ami miatt ide kellett mennem, de mindig örömmel tettem ezt, mert tényleg olyan a nyüzsgés, hogy egyik barátom azt mondta, hogy hát a Times Square az a világ közepe. És tényleg úgy érzed, hogy itt vagy a világ közepén, jobbra-balra fények sokasága, hihetetlen hangulat, és tényleg az utcai árusoktól egészen a megapartikig minden van itt. Meg hát a sok-sok filmből szinte mindenki ismeri a sárga taxik világát, meg a Central Parkot, meg a nagy felhőkarcolókat. Hogyha nem jártunk New Yorkba, akkor is tudjuk, hogy milyen New York. Mert filmet azért néztünk, televíziót azért nézünk. És mindig van valamilyen érdekes, jó program, hát programok tucatjai, százai New Yorkban, úgyhogy soha nem fogunk unatkozni. Még hogyha sokszor voltunk itt, akkor is bőven van látnivaló, mert nem csak a kulturális örökség van, nem csak az épületek, a felhőkarcolók, hanem sok minden más is. New Yorkban mindenféle fajta étterem bőven van. Van az olasz negyedben hihetetlenül jó minőségű olasz termékeket kínáló bolt, meg étterem, de a kínaitól kezdve egészen a steakhouse-ig mindent lehet kapni. Mivel hogy nincsen tipikusan olyan, hogy a New Yorki konyha szinte minden, az egész világ a New Yorki konyha. És a környék is érdekes. Lementem például egyszer New York tengerpartját megnézni, mert hogy nagyon kellemes. Tehát, hogyha úgy jövünk ide, hogy nyár van, ki lehet jönni a tengerpartra, a metróval ki lehet jönni, és még előadást is tartottak a metróban így a harlemi fiúk, és táncoltak, reppeltek, és akkor a végén lehetett nekik pénzt dobni. De ez is nagyon látványos volt, meg akrobatikus mozdulatokat csináltak ott a metrófogantyúkon. Úgyhogy ez is érdekes volt. Coney Island, így hívják azt a helyet, ami tulajdonképpen New Yorknak a hatalmas strandja. Van itt óriás kerék, szórakozási lehetőségek sokasága, meg jó kis homok, meg napernyők, meg tenger. Úgyhogy ezt is élvezhetjük így a világ talán legismertebb metropolisszánál, és nem kell messzire menni. Ahová meg még sokat mentem, az Atlantic City, mert van két település, ami New York siófokja lényegében, tehát ahová a New Yorkiak elmennek, hogyha nem Long Islanden akarnak menni. Ha egyáltalán elmennek, hát Woody Allen mondta egyszer, hogy hát soha életében ki nem mozdulna szíve szerint New Yorkból, de Atlantic City az egy kaszinóváros, egy kis Las Vegas. Nem kell elmenni egészen a nevadai sivatagig, hanem Atlantic City-ben is lehet kaszinózni, és tulajdonképpen azt találjuk, amit Vegasban. A hotelek is itt vannak, ha nem is olyan óriási mindegyik, de bőven van lehetőségünk választani. Van egy nagyon jó kis tengerpartja Atlantic City-nek, ott fürödhetünk. Nem olyan, mint a Maldív-szigetek azért, de kellemesen el lehet lenni. És van egy jó sétánya, ahol sétálgathatunk, és végig így egy palló sort hoztak oda, tettek oda, és mellette pedig ott vannak az üzletek, ahol vásárolgathatunk, meg játéktermek, meg mindenféle ilyen. Tehát mondom, tényleg ilyen siófoki hangulat van itt Atlantic City-ben, és az egyik szálloda étterme, az nekem nagy kedvencem volt, és a Kung Pao csirkét olyan szinten jól megcsinálták, hogy én 3-4 alkalommal azért jöttem le New Yorkból, hogy ott vacsorázzak. És képes voltam 200 kilométert oda vezetni, majd utána 200 kilométert visszavezetni. Hát mérföldbe, az ugye valamelyest kevesebb, mert egyébként mérföldben számolnak arrafelé. De hozzáteszem, hogy a filléres egyébként az üzemanyag. Eleve nekem fura volt, hogy hát nincsen ilyen, mint nálunk, hogy 98-as benzin, hát 85-ös, 87-es, vagy 89-es, de az már nagyon jó a 89-es, hát ilyenek vannak. Úgyhogy ez is meglepő volt, hogy nem finomítják annyira a benzint, mint nálunk, az üzemanyagot, és hát lényegében ezért óriási a hengerűtartalma az autóknak, fogyasztanak rengeteget, hihetetlen, hogy mennyit fogyaszt egy autó, óriási a benzintankjuk, óriási a motor, meg óriási a készletanyag az üzemanyagból, és gallonba dolgoznak, tehát 4,4 liter egy gallon, és azt szerint mérik, hogy hány gallont fogsz majd éppenséggel tankolni, úgyhogy ez is érdekes volt. A mérföldnél, meg ugye, amikor megyünk az úton, ott 1,6 az átváltás, hát ott is át kellett állni egy kicsit fejbe, hogy most akkor mennyi is van még hátra. Hát ma már ugye a GPS-ek világában nagyon könnyű. Amikor először voltam az Egyesült Államokban, még nem volt elterjedve a GPS, akkor térképpel bűvészkedtem még hosszú ideig, aztán utána már lehetett GPS-t vásárolni, és egyszer pedig Las Vegasban automatából vettem GPS-t, a Luxor Hotelnek volt egy automatája, és abban árultak GPS-t, mint ami, hogy nálunk árulják a kólát vagy a kávét, hát úgy beloptam, és akkor kijött belőle a GPS-t, és akkor az működött, mert egyébként otthonról vittem, csak ott nem volt rajta az a szoftver, ami segít nekem eligazodni, tehát nem ért semmit se. Meg akkor még nem úgy működött, hogy csak úgy letöltöm egy perc alatt az internetről, és készen vagyok. Hát ma már ugye a mobiltelefonon ott a GPS, hát ma már minden így megváltozott ahhoz képest. De New Yorkból nem csak Atlantic City-be kirándultam, hanem van egy másik település, ugye Ocean City, ami meg a családosoknak a kiránduló helye. Mert ugyanúgy vannak üzletek, ugyanúgy van egy ilyen kis sétáló rész a tengerparton, amit ugyanúgy felpadlóztak, és olyan, mintha egy végtelenített pallón sétálgatnánk, ilyen deszka soron, és gyerekes családokkal jönnek ide főleg az emberek. Tehát még a kaszinók világa a felnőtteknek szól, az Ocean City, az pedig a gyerekes családoknak szól. Amikor New Yorkból elmentünk a nagy déli túrára, akkor az első megálló hely az Atlantic City volt, aztán egy picit arrébb mentünk, és Ocean City-ben is időztünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon tetszett. Majd lementünk egészen egy olyan kis völgyig, ahol valóban már alig-alig voltak lakók. Tehát nekem az is nagyon tetszik, hogy vannak ilyen kis eldugott panziók. Ez egy kicsit kísérdeties, tehát aki sok filmet nézett, ilyen bűnügyi filmeket, krimiket, hát azért néha megretten az Egyesült Államokban jó pár dologtól. Hozzáteszem, nálunk is volt olyan, hogy hajnali 3-kor megálltunk egy benzinkútnál, benn üldögéltünk az autóba, és be akartunk menni, és becsukták a benzinkutat, mert nem hitték el, hogy egy akkor New York rendszámú volt az autónk, hogy a New York rendszámú autó az most csak úgy egy hajnali 3-an, akkor két férfival benne oda jön, és akkor az így semmi rosszat nem akarnak, és csak ott üldögélnek, és utána még majd bejönnek, úgyhogy nem engedtek be minket. De az is érdekes volt egyébként, hogy ritkán előznek, és hát nem annyira agresszívek az amerikai sofőrök, mindenki nyugodt, de hát azért nem vezet jól a többség. Tehát itt azért azt gondolom, sokkal könnyebb jogosítványt szerezni, mint nálunk, és sokkal hamarabb meg is szerezhetik a jogosítványt. Én nem is emlékszem, hogy a sok-sok országban voltam már a világon, de nem tudnék mondani még egy olyat, ahol annyira szigorú és kemény a jogosítvány megszerzésének lehetősége, mint nálunk. Tájföldön volt egy olyan időszak, amikor legalizálni akarták, hogy rengetegen vezetnek Észak-Tájföldön mindenféle gépjárművet, és akkor kapjanak már valami okmányt, de hát nem mindenki tudott még írni, olvasni, úgyhogy elég volt megesküdni arra, hogy tudsz vezetni, és akkor kaptál jogosítványt. Hát az USA-ban azért kell próbakört menni, de hát itt se egetverő megszerezni egy jogosítványt. Ráadásul ugye nem tanítanak meg kéziváltós autót vezetni, tehát régen ugye nálunk csak kéziváltóval tanulhattál meg, aztán utána most már lehet olyan jogsit szerezni, hogy automata váltó, és akkor nem muszáj, de az USA-ban meg csak automata váltós van, tehát az a jogosítvány, hogy te automata váltóval tudsz vezetni. Hát emlékszem arra a történetre, hogy amikor a James Bond filmet forgatták, akkor James Bondot is meg kellett tanítani manuális autót vezetni, mert nem tudott sebességet váltani. Úgyhogy ez is érdekes. Meg hát az is érdekes egyébként, hogy nagyon barátságosak általában az USA-ban, nagyon közlékenyek, nagyon könnyen szóba állnak, de hát sokan azt mondják, hogy persze ez felszínes, ez a nagyon aranyos kis érdeklődés, mert igazából mi legalább megmondjuk, hogy nem érdekelsz, barátom, de ez mindenkinek lelke rajta, hogy hogy éli ezt meg. Míg az utak jóval nagyobbak, mint nálunk, az autópályák jóval szélesebbek, az autók jóval nagyobbak. Hát vannak azért persze mindenféle más márka is. Ma már az Egyesült Államok sem olyan, mint amikor először itt voltam, hogy főleg amerikai márkák szántották az utakat, hanem ma már minden van, úgyhogy ez is sokat változott. Amikor több egyszerre voltam itt, akkor már változatosabb volt a gépjárműpark, azt kell mondanom. De összességében még mindig ott vannak a nagy amerikai szörnyek azért az utakon. És számomra nagy élmény volt, amikor egyre délebbre utaztam, és két településen hosszabb időt is eltöltöttünk, az egyik Savannah, a másik pedig Charleston. Savanna azért volt érdekes, mert tipikus déli város, gyönyörű kis art deco épületekkel, hihetetlenül impulzív kikötői negyeddel, és mellette pedig voltam egy olyan helyen, amit Attila Shopnak hívtak, és mindenféle íjakat lehetett kapni, úgyhogy ez is nagyon tetszett, csináltam is ott felvételeket. Charleston pedig azért volt érdekes, mert bemutatták, hogy milyen volt egykor az ültetvényes gazdálkodás. Érdekes egyébként az, hogy nagyon fura nosztalgia lengi körül a gyarmatosítás utáni időszakot, meg itt a rabszolgatartás idejét, és a régi ültetvényesek közül, leszármazottak közül sokan megnyitották turistáknak az ültetvényt, adnak nekik ebédet, vezetett túrákat csinálnak, és megmutatják, hogy milyen volt egykor a szalonnak a berendezése. Ezt persze sokan kritizálják, hiszen azt mondják, hogy de akkor arról miért nem ejtenek szólt, hogy milyen volt a rabszolgák élete, ami lehetővé tette azt, hogy ők ilyen fényűzően éljenek. Hát ebben most nem mennék bele, mert ez nem a műsornak a feladata ezt eldönteni, de az kétségtelen, hogy Charlestonban is megmutatják az érdeklődőknek a híres ültetvényeket. Gyönyörűen megcsinálták egyébként. A golfozni lehetne a fűvön, olyan volt, és az ültetvényeket is megmutatják, hogy most miket termesztenek ott, a házakat, a gyönyörű porcelán díszeket, és valóban felidézik egy kicsit az 1800-as évek elejének hangulatát. Több szálloda is van Charleston környékén. Egyébként érdekes, hogy még a Hilton nálunk csak prémium márka, itt a Hilton az nem annyira prémium, tehát így ilyen középkategóriás, vagy felső közepnek is számít a Hilton jó pár szállodája, és hát vannak Hiltonnak olyan egy-két olyan egysége, ami egyébként ennél magasabb szintű, de nem az van, hogy csak olyan, mint mondjuk nálunk csak Lexus, vagy ott csak Lexust árusítanának nálunk, és ott meg van Toyota is mellette, tehát ott azért van egyszerűbb Hilton is, nálunk meg mindenhol a luxus szinonimája. Sokan egyébként ugye értelemszerűen a prémium márkát a standardtől ketté választották, tehát Lexus, Toyota, Nissan, Infiniti, hát ott például rengeteg Infiniti van Amerikában, és szállodáknál is ez tökéletesen működik, hát a Marriott is csinált nagyon sok márkát. Itt van például a W, én voltam Los Angelesben a W hotelben, most onnan jutott eszembe, hogy ugye nálunk is van a Balettintézet egykori épülete lett W, és egyébként szerintem a miénk az nagyserendekkel jobban néz ki a Los Angeles-nél, meg összeszerettebb, de az például a gazdag fiataloknak a játszótere alapból, tehát azért találták ki. Úgyhogy itt Amerikában jó pár szállodatípus van, minden igényt megpróbálnak kielégíteni, és minden célcsoportra lőnek, úgyhogy bőven van miből választani, hogyha szállást keresünk. Bármilyen furcsa, de az internet hazájában nincs mindenhol alapból internet. Tehát nálunk itt Magyarországon megszoktuk azt, hogy bemegyünk egy szállodába, és már elkérjük a wifi kódot, hogy minél hamarabb rácsatlakozzunk a világhálóra. Itt meg az USA-ban sok helyen fizetni kell érte. És nem is biztos, hogy olyan erős. És szintén ugye hát a mobil hálózat is, hát jaj, hát az USA-ban biztos, hogy nagyon jó, hát nem mindenhol olyan jó. Tehát nálunk később alakult ki, az internet elterjedtsége is jóval későbbi, és ehhez képest nálunk sokszor erősebb, jobb internet van, és sokkal több helyen van ingyenes internet, mint az Egyesült Államokban. És ugyanez igaz egyébként a lefedettségre is, tehát itt nem mindenhol volt térerő egyáltalán, tehát nem úgy működik, hogy most az is nagyobb, vagy az is jobb. Úgyhogy ilyen szempontból, amikor így tényleg beültem az autóba, és sokat utazgattam, sokszor volt, hogy nem volt térerő, és amikor megérkeztem a szállodába, akkor meg fizetni kellett volna az internetért, tehát bizony ez előfordult sok esetben. Ami jó volt nagyon, hogy hát rengeteg üzemanyag töltő állomás van, meg mindig vásároltam amerikai finomságokat, tehát ugye klasszikus dolgok vannak ott, a Hershey csokik, meg a Snickersek, meg ezek, amiket itthon is látunk igazából, de ami például meglepett, hogy a Snickers például jobb volt, mint nálunk. Hát most nem voltam az utóbbi pár évben, majd most próbálok kimenni a labdarúgó VB idején, és megpróbálok megnézni egy-két meccset, de ugye egyébként a Snickersben, hát az amerikai Snickers az tényleg érezhetően finomabb volt, mint amit nálunk lehetett kapni. Úgyhogy nem csak legenda, én ezt meg tudom erősíteni azt, hogy nem ugyanaz van nálunk mindenből, és egyébként ez jó pár dologról elmondható még, tehát Olaszországban is ettem finomabb nutellát, és volt egy ismerősöm, aki oda járt ki nutelláért, mert jobb volt, mint ami nálunk volt. Tehát érezhető volt a különbség, tehát nem csak ilyen árnyalatnyi, hogy bevizsgálták, és aztán akkor megállapították, hogy egy nagyon picit, hanem lehetett érezni. Meg hát a parfümöknél is volt ilyen, hogy igazából a párizsi út során, meg a külföldi duty-free shopokban vett az ember parfümöt. Hát remélem, hogy most már az Európai Unió ugye sokat tett azért, hogy ez ne legyen, tehát ne az legyen, hogy mi a B-verziót kapjuk a termékekből, hogy most milyen, most ezt nem tudom, remélem, hogy az utóbbi 2-3 vagy akár több év alatt ez megváltozott, és most már nincsenek ilyen eltérések. Hát valamennyi eltérés mindig van. Voltam Atlantában a Kóla Múzeumban, vagy a Kóla központjában, csináltak ilyen turisztikai látványosságot, a Coca-Cola csodáit bemutatták, és nem csak azt lehetett megnézni, hogy mi a kóla története, vagy nem csak azt lehetett megnézni, hogy milyen kóla verziók voltak valaha a világban, hanem mi is kikeverhettük a saját kólánkat. És mellette pedig ott volt, hogy a világ különböző országaiban milyen kólák vannak, és van például Inka kóla Peruban, és az Inka kóla az hasonló, mint nálunk a kanalas orvosság körülbelül ízre. Isten bocsássa meg, akit ezzel megbántok, de nekem az jutott eszembe erről. Úgyhogy mindenféle fajta kóla van. Tehát ezek se feltétlenül teljesen egységesek. Hát nyilván a klasszikus Coca-Cola termékek azok közel-távol azonosak, hiszen ez adja az egésznek a titkát, ez a standardizált minőség. Minden esetre az utazáskor mi nagyon sok mindent bepakoltunk az autóba, a kedves barátommal voltunk, és hát amennyit lehetett vezettünk. Beállítottam a tempomatot, beszélgettünk, nézegettem jobbra-balra, és a hatalmas egyenes utakon mentünk, iszonyatos távolságokat egy nap alatt megtettünk, és utána megálltunk este egy településnél, megkerestük a szálláshelyet, azt általában előtte kicsivel lefoglaltuk, vagy lehet, hogy olyan is volt, hogy csak na, ott menjünk be, mert világít egy tábla, tehát így tényleg így besétáltunk, és másnap pedig felébredtünk, és akkor megnéztük a környéket. És akkor az a nap eltelt azzal, hogy a környéket megnéztük, és akkor általában délután olyan 5 óra fele, vagy 6 óra felé tovább indultunk másik településre, és akkor ők vezettünk, nem tudom, úgy mondjuk egy olyan 6 órát, 5 órát, és akkor este 11 évfél körül meg a következő helyen megálltunk, és akkor így tovább. Úgyhogy izgalmas volt, aztán eljutottunk a végén Miamiba, és hát Miamiba egy nagyot pihentünk. Miamiba tetszett nagyon, hogy a belvárosban nagyon sok felhőkarcoló van, és tényleg így egymást keresztezik a felüljárók, az autós felüljárók. Volt pár kedvenc helyünk is, és hát Miami Beach meg az meg tényleg legendás. Ugye ez valójában Miami előtt egy szigetet csináltak, feltöltötték a mocsaras részeket, és akkor ott üdülőterületet hoztak létre ebből a feltöltésből. És hát itt is a híres Ocean Drive, az Miaminak a legfontosabb utcája, a tengerparti utcája, az Art Deco gyönyörű épületekkel, az Art Deco stégekkel, ahol az úszómester figyeli azt, hogy ne legyen semmi baj, amikor valaki a tengerben lubickol, a hatalmas homokfőveny, ahol a tavaszi szünet idején rengeteg egyetemista ellepi szinte Miamit, és hát mellette persze a jó kis üzletek. Bár hozzáteszem, Miamiban azért volt más látnivaló is, voltunk egy strandon, ami Velencét idézte meg, meg van egy kubai negyed, tehát olyan arca is van Miaminak, hogy láttam, amikor német turistákat vertek, tehát azért ez is benne van a pakliba, hogy itt nem teljesen biztonságos, azért ezt az igazsághoz tartozik. De hát, hogyha valaki a szállodában tölti az idejét, és néha kimegy az úszómedencéről a tengerpartra, akkor igazából ezt nem fogja érezni, csak azt, hogy jó idő van, nagyon szép a pálmafás út, eleve autóval és Miami környékén azért jó lenni, menni, mert jobbra-balra bólogatnak a pálmafák, az autó légkondi hiába dübörög, akkor is érezzük, hogy kint meleg van, és szép az élet. Jó magam, nagyon-nagyon sokat autóztam. Érdekes egyébként, hogy a helyiek főleg belföldi járatokon közlekednek, hogyha valaki elmegy New Yorkból Miamiba, akkor az természetes, de még kisebb távolságokat is repülővel tesznek meg, és nagyon meglepődnek akkor, hogyha valami messzi vidékről érkező autót látnak. Egyszer például egy Las Vegas-i rendszámú piros Ford Mustanggal beállítottam Washingtonba, és hajnali 3 órakor érkeztem meg egy olyan szállodához, ami viszonylag közel volt a Kapitólium épületéhez. 2 titkos ügynök már is ott termett, és elkezdett kérdezősködni, hogy akkor mi végre vagyok itt. Nem mutatkoztak be, hogy ők titkos ügynökök, csak hát nagyjából úgy néztek ki, mintha Men in Blackből léptek volna elő élőben, és hát gondoltam, hogy ilyen alakok nem mászkálnak csak úgy értelmetlenül 3 órakor hajnalban, és kérdezgetnek látszólag minden indok nélkül, de válaszolgattam, nem kérdeztem meg, hogy ugyan már miért kérdezi meg kicsoda, mert hát eleve az Egyesült Államokban ugye nyitottabbak az emberek, és válaszolnak a kérdésekre, meg beszélgetek, hogyha kérdeznek. Most se történt semmi gond, elmondtam, hogy hát bizony ez egy nagyon komoly utazás, és közben persze, amit lehet rögzítek itt az útból, és valóban az történt egyébként, hogy Las Vegasból indultam, ott eltöltöttem majdnem 9 napot, talán lehet, hogy talán 2 hét is volt, de azt tudom, hogy meghosszabbítottam az ott tartózkodásomat, mert összeállítást készítettem egy nemzetközi magazin számára a Las Vegas-i show műsorokról, és akkor még nem tudtam mindegyikre elmenni az adott időn belül, úgyhogy még további időt ott maradtam, aztán onnan tovább mentem, és elmentem Los Angelesbe. Los Angelesben tényleg megnéztem szinte minden érdekes dolgot, amit turisztikailag fontosnak tartanak. Előtte már voltam egyébként több alkalommal itt, és megnéztem a hollywoodi részt is, ugye ez egy város rész tulajdonképpen Los Angelesen belül, és sokat fejlődött, mert amikor először ott voltam, akkor nekem nagy csalódást jelentett, mert nagyjából mint Kőbánya egyes részei úgy nézett ki Hollywood, és azon kívül, hogy ott volt a kínai színház, meg előtte lehetett látni a sztároknak a kéz meg a lábnyomait, meg utána pedig a csillagokat, azon kívül olyan nagy újdonságot nem hozott számomra. És a Hollywood feliratot még meg lehetett nézni a hegyoldalban, de nagyjából ennyi. Összességében utána sokat fejlődött, mert még trendibb üzletek sokasága nyílt erre felé, megcsinálták rendesen az utcát is, tehát valóban turista csalogató terület lett, bár korábban is sok vendég érkezett ide, meg hát mindenki hoztam haza a szuvenír Oscar-díjat, meg amit ilyenkor haza kell hozni. De hát Hollywood az csak egy negyede Los Angelesnek. Igazából Beverly Hills az még, ami nagyon érdekes, meg Bel Air, ezek az elit negyedek, és a Bel Air környékén például, meg itt az elit negyedben, hát valóban úgy éreztem, hogy tényleg meseszép helyen vagyok, a sztárok villái elkápráztattak, és hát kimentem persze a tengerpartra, Santa Monica a tengerpartja, és lényegében a Sunset Boulevard, az egyik híres sugárút, az nyíregyenesen lemegy a tengerpartig. Nagyon-nagyon hosszúak az utcák, párhuzamosak, a nagy sugárutak, fontos utcák Los Angelesben, vagy utak, és általában a tengerpartra érkeznek. A Sunset Boulevardral is párhuzamos, például a Hollywood Boulevard picit följebb van tőle. Én például a Sunset Boulevard 8848-ban laktam, amikor először voltam Los Angelesben, és egyébként kettesével megy a számozás itt is, következésképpen rendkívül hosszúak ezek az utcák. És hát ott is, amikor elmegyünk egy ilyen autós utazásra, akkor számolnunk kell azzal, hogy Los Angelesben a tömegközlekedés egyébként nem erős, tehát tényleg rászorulunk mindig, bárhol megyünk az autóra. Viszont van parkolóhely. Tehát nekem ez nagy élmény volt, mert ha New Yorkban közlekedünk, akkor parkolóhely hiány van mindenhol. Los Angelesben azért vannak parkolóházak, parkolóhelyek nagyon sok helyen, úgyhogy nem volt gond abból, hogy hol parkolok le. Egy kedves barátom egyszer azt mondta, hogy hát Los Angeles egy végtelenített nagy falu, és valóban itt azért rengeteg a családi ház, rengeteg a kertes ház, és bővelkedik ilyenekben. A tengerpart az megint csak olyan, hogy hát rendkívül népszerű, mert homokos a part, nagyok a hullámok, rengetegen szörföznek, vannak mindenféle sportolási lehetőségek is, de úgy nem egy olyan álom tengerpart, tehát hol van ez a Maldív tengerparttól, vagy Bora Borától, vagy ezektől a gyönyörűségektől, tehát abszolút nem így néz ki, hogyha ide utazunk autóval, akkor csak a tengerparton vagyunk, akkor az csalódás lesz. De hát Los Angelesben amellett, hogy elmegyünk a hollywoodi részre, ott megnézzük, elmegyünk esetleg a Santa Monica-i tengerparti szakaszra, a sztárok házairól csak annyit, hogy régen térképeket árusítottak, és bedobtunk, nem tudom, hány dollárt, egy dollárt, vagy valamennyit, és akkor kiadott egy térképet, hogy hol vannak a sztárnoknak a házai, és akkor utána beültünk az autóba, és elmentünk oda. Hát először is nem lehetett látni be, mert ne úgy képzeljék el, hogy Schwarzenegger éppen ott edzett, ahol a háza van, hanem hatalmas kőkerítések voltak, vagy sövénykerítések, még a házat se lehetett látni, nemhogy a sztárt benne, vagy bármi mást. A sztorik voltak érdekesek akkor, hogyha valaki egy fizetett túrára benevezett, de csak úgy magamtól meg akartam nézni, hogy na hol vagyok. Hát ma már le se lehet parkolni, nem is engedik, hogy a sztárok háza előtt valaki leparkoljon, már ezt is tiltják, úgyhogy igazából ez akkora élményt nem jelentett. És hát ma már ugye internetes túrák vannak, és az applikáció megmutatja, hogy merre kell mennem, tehát most már vége ennek a térképes időszaknak. Los Angelesben van egy nagyon híres bevásárló utca, Rodeo Drive. Itt olyan üzletek vannak, amelyek tényleg márkás termékeket természetesen ennek megfelelő áron kínálnak a vendégeknek, de itt tényleg úgy érzi az ember, hogy a vásárlás az élmény, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Meg hát voltam jó pár olyan márka üzletben, amelyek óriásiak, tehát hatalmasak. Tehát a bevásárlás Los Angelesben az nem rossz. A belváros downtown, hát az felejtős. Vannak óriási nagy felhőkarcolók is, mert ugye mondtam, hogy hát végtelen, tehát falu, meg mindenféle kertes házak, de a nagy felhőkarcolós rész, a belváros, az már szinte teljes egészében olyan, hogy a bevándorlók lakják, és amikor itt sétálgattam, akkor tudom, este odajött hozzám valaki ilyen kora este, hogy hát nem sokára teljesen besödétedik, hát miért maradok itt? És vállamon lógott a fényképezőgép, akkor még fényképezőgép volt, nem is olyan régen egyébként, és mondták, hogy nem maradjak itt este, mert ez olyan veszélyes, itt nem biztos, hogy jó gondolat az, hogy este ott maradjak. Úgyhogy azért a Los Angeles-i downtown az bizony veszélyes hely tud lenni, a helyek elmondása szerint, akikkel én beszéltem. De Los Angelesben, mivel hogy ott hosszabb időt is eltöltöttem, meg többször is voltam, mondtam ezen a klasszikus road movie-s részen, amikor Las Vegasból elmentem Los Angelesbe, és aztán utána mentem tovább, majd mesélem, hogy merre. De amikor itt jártam, akkor elmentem múzeumba például. Hát kevés olyan embert ismerek, aki elmegy Los Angelesbe és múzeumokat akar nézegetni, hát én elmentem. Nekem tetszenek egyébként ezek az ismeretterjesztő múzeumok az USA-ba, mert egy picit emberbarátabbak, tehát kevesebb a törött cserép, korsó és egyebek, hanem valóban érdekes történeteket is elmesélnek, meg látványos maga a kiállítás. És egyébként pont akkor, amikor én itt voltam, akkor a váci múmiákat is kiállították a nagy múmia kiállításon. Úgyhogy ez érdekes volt számomra. De nagyon sok olyan ismerősöm van, aki eljött Los Angelesbe, hogy hú, hát itt maga a csoda várja, és akkor azt mondta, hogy ez neki csalódás. Amikor egyszer úgy mentem Los Angelesbe, hogy elmehettem már partikra, tehát volt lehetőségem, még akkor már megértem ugye a világ legszebb szállodái kötetet, az már ugye azért jó pár szállodában ott volt, amerikai szállodák is voltak benne, tehát akkor az nagy sláger volt jó pár helyen, és amikor elküldtem valahova, akkor általában szeretettel fogadtak, hát hogyha a következő kötetben benne lesznek. Minden esetre a Ritz-Cartonba is eljutottam Los Angelesbe, és itt voltam egy olyan partin, hogy oroszlánt hoztak a partira. És ez nekem így tetszett, hogy na ez már komoly, hogy nem csak úgy a barátnémat vagy a feleségemet hozom el, hanem egy oroszlánt is magammal, tehát ez már így érdekes volt, és összességében a parti színvonala is, hát a Cannes Film Fesztivál partiját is magasan verte, úgyhogy hát rájöttem arra, hogy ha van pénzed és eljutsz ezekre a helyekre, meg elmész a Nobuba egy finom sushi tenni, tehát akkor tényleg tudod élvezni Los Angeles-t, csak hát vagy az kell, hogy meghívjanak, vagy tenger sok pénz kell hozzá. De ezzel együtt is azért mondjuk Los Angeles nincs nálam a kedvenc városaim között, de mindenképpen megéri, hogy meglátogassuk egyébként ezt a metropoliszt, hogyha már Amerikában járunk, és sok mindent látunk, de mondjuk én inkább kezdeném New Yorkkal, azért az nagyobb impulzus, mint Los Angeles. Érdekes volt számomra az is, hogy amikor Los Angelesből elmentem San Franciscóba, akkor már tudtam azt, hogy San Franciscóban nagyon klassz a kis villamos, érdekes a kis sziget, kijönnek a fókák a kikötőbe, az is nagyon jó, meg aranyos városka. Tehát jóval kisebb amerikai léptékkel nézve Los Angeleshez képest, és a kis dombok, a tényleg hangulat, a villamos, ezek valóban az ember úgy érzi, hogy megelevenednek a filmekben látott dolgok, úgyhogy ez is nagyon tetszett. Los Angelesből egyébként a nagy Amerika, egyik nagy Amerika túrám idején lementem egészen délre, San Diegóba, onnan pedig elmentem Phoenixbe, amit így Phoenixnek mondanak, bár Phoenixnek szokták így magyarosan mondani, hogyha Arizonáról beszélünk. Itt is tényleg azt láttam, hogy felhőkarcolók sokasága, magasodik az ég felé, de igazából kellemes hangulatú város, nem tud túl nagy attrakciókat. És tovább is álltam viszonylag hamar, szerintem talán 2 napot voltam itt, és elmentem El Pasóba. A El Pasó már érdekes volt, mert a határmenti település, és itt szoktak átmenni Mexikóba az amerikaiak bulizni. Juárez van a másik oldalon, és mi kifelé gyorsan átérsz, visszafelé óriási tömött sorok várnak arra, hogy vagy beengednek, vagy nem, hogyha Mexikóból jössz, és nem vagy amerikai állampolgár. El Pasó egy picit azért én látszik, hogy mexikói hangulat ötvöződik azzal a hangulattal, amit megszoktunk ott a délebbi amerikai területeken. És furák voltak az időzónák. Tehát ha már ígértem az előzetesben, hogy mesélek, mi volt furcsa egy a nagy utazásos történetekben, amikor autóval mentem iszonyatos távolságokat az USA-ban. Hát kezdjük ott, hogy először is az, hogy kértek nemzetközi jogosítványt. Nem tudom, hány hallgatónak van nemzetközi jogosítványa, ez a kis zöld dolog, ami pillanatokon belül tönkre megy, meg nagyon hamar ott marad a kezedben, olyan anyagból van, ilyen kis papír tényleg, és hát látszólag semmi értelme nincsen, de mégis van, mert elkérik. És nem volt jó a kis plastikkártya, még szerencse, hogy ezt tudtam, és volt nála nemzetközi jogosítvány. Ez fura volt. Általában nem mindig kérik el, de sokszor elkérik, sok helyen elkérik a nemzetközi jogosítványt, az USA-ban autót bérelsz. Aztán fura volt a számomra az is, hogy milyen autók közül lehet válogatni. Tehát nagyon újak az autók. Tehát nem az, mint amikor Görögországban, nem tudom, kibéreled a 10 éves Opel Corzát, vagy a Suzuki Samurait, hanem viszonylag új, 2-3 éves autókat kínáltak, és rengeteg Ford Mustang volt. Valami oknál fogva a Ford Mustang ilyen slágernek számított, és hogyha pedig valaki nagyon menőzni akart, akkor Corvette-et vett, és a Corvette az tényleg így főleg sárga színben volt nagyon sok, meg pirosban is volt azért menőnek számított. De ami még érdekes számomra, hogy viszonylag sok autókölcsönző van. Kiadták úgy az autót, például, hogy Las Vegasban béreltem, és mondtam, hogy majd New Yorkban fogom leadni, és hitték is, meg nem is mondták, jó, hát biztos így van. Úgyhogy akkor New Yorkban egyébként le is adtam a végén. De mondom, hogy először Vegasból átmentem Los Angelesből San Franciscóba, onnan vissza Los Angelesbe, onnan lementem San Diegóba, onnan lementem El Pasóba. És El Pasóból nem mentem át a határon, mert nem mertem, meg szerintem a bérautóval nem is biztos, hogy lehetett volna, de mivel hogy nem volt opció, ezért hát nem is néztem annyira utána. Ami még szintén furcsa volt, az időzónák. Tehát itt például egymás után átmentem 2 időzónán. Tehát El Pasóba befelé is egyet kellett tekerni, és utána, amikor kifelé mentem, akkor is kellett egyet tekerni. Tehát pont ilyen kis hurokba van, és több időzóna is itt találkozik. Ez megint csak érdekes volt, hogy hogyan húzták meg az időhatárokat, hogy hogyan kellett nekem folyamatában tekerni az órát előrefelé. És akkor egyszer El Pasónál már ott vagyok, majdnem akkor előre tekertem, és El Pasót elhagytam, akkor még egyszer előre kellett tekerni. Úgyhogy akár merre mennek az El Pasóiak, mindig tekergetni kell egy kicsit az órájukat. Utána Dallasba mentem, már lehetett látni a bólogató olajkutak sokaságát jobbra-balra, és még szélesebbek voltak a megszokottnál is az autópályák, ilyen 2-3-sávos hatalmas utak, és nézegettem azt, hogy hogyan működnek ezek az olajkutak, hát mondták közben, hogy nagyon fel van aprózva egyébként, és sokszor csak egy-egy olajkutnak más-más a tulajdonosa, és emiatt aztán rengeteg van belőlük, mert felaprózták a területeket. Maga Dallas kis villamosával, a nyugodtságával, a kóboly kalapos emberkékkel a szálloda haljába, hát ez tipikusan olyan volt, mint ahogy elképzeltem a film kapcsán. Úgyhogy ha nem is találkoztam Jockey Ewinggal meg barátaival, de nagyjából ezt átéreztem. Ami furcsa volt az, hogy Dallas előtt volt egy másik nagyváros, ami majdnem akkora volt méretben, tehát szintén nagyon-nagyon nagy volt, úgyhogy ez is tetszett számomra. a tankolás, a benzinkutak. Különböző államokon mentem át az Egyesült Államokbeli nagy utazások során. Az államhatárt mindig jelezték az utakon hatalmas táblákkal, és mindig az államhatárokon volt egy idegenforgalmi hivatal, ahol kuponfüzetet vettem, ingyen tea volt, meg mosdó. Ez nekem nagyon tetszett, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy mi a helyi látványosság, hova érdemes mennem, tehát ez így abszolút mértékig tetszett. A tankolást meg kellett tanulni. Tehát még New Yorkban hasonló a tankolás, mint nálunk Magyarországon, addig, hogyha elmegy az ember más államokba, akkor a legkülönbözőbb tankolási metódusok közül választhat. És hát a legfurcsább dolog az, hogy amikor bankkártyával akarok tankolni, akkor be kell ütni a bankkártyánál az irányító számot. Mert hogy a bankkártya az Egyesült Államokban az irányítószámot is tartalmazza. Hát ami durva, hogy ott 5 jegyűek az irányítószámok, tehát én reggelig ütögethettem. Hát persze nem volt sikeres, nem tudtam kártyával fizetni úgy, hogy ott rögtön megtankolom, és utána kifizetem. Hát igen ám, amikor bementem, akkor viszont csak úgy lehetett megtankolni, hogy bementem, és megkérdezték, hogy mennyiért akarok tankolni. És akkor meg kellett csasszolnom, hogy nagyjából mennyiért. Ez azért volt rossz, mert amikor felüllődtem, tehát kevesebbet kellett volna fizetnem, mint amennyit végül is fizettem, akkor már nem adták vissza a pénzt, hanem levásárolhattam. Több ilyen helyen is voltam. Tehát ha meg kevesebbet mondtam, akkor meg még fért volna bele, és akkor mondjuk állandóan meg kellett állni az ilyen hatalmas utazásoknál, azért nem jó, hogy mindig meg kell állni. Hát ugye ezek az amerikai autók, a bérautók is, egy Ford Mustanggal voltam például, piros Ford Mustanggal, 3500 köbcent is volt talán, de lehet, hogy még nagyobb, és zabálta az üzemanyagot. Eleve, ha már a benzinkutatnál tartunk, amellett, hogy volt olyan hely, ahol pedig a tankolás idejére be kellett tenni a jogosítványt, és egy ilyen kis ketyerébe, és akkor közben megtankoltam, és utána meg visszaadták. Vagy hát nem a jogosítványt, hanem valami plastiklapot kellett betenni, de nekem pont a jogosítvány volt olyan, hogy az befért. Egyébként persze ilyenkor meg nem a nemzetközi jogosítványt teszem be, hanem a plastikkártyát. Ez is fura volt, hogy különböző tankolási módok vannak. Hát nyilván az adott államban ezt tökéletesen ismerik meg az adott benzinkút üzemeltetőjének emberei, meg a benzinkút kedvelői ezt pontosan tudják. Hát nekem meg kellett mindenhol tanulni, és akkor a különböző metódusokat már nagyjából láttam a végén, hogy mikor kell bemennem, azt mondani, hogy nem tudom, $50 fogok tankolni, mikor kell előre kártyával depozitolnom, meg mikor van úgy, hogy rögtön tudok fizetni. Úgyhogy nem volt egyszerű. Tényleg így a Kaliforniától, Utah állam, Arizona, Texas, sorolhatnám tovább, tehát ezek mind a legkülönbözőbb benzinkút és tankolási metódusokat kellett egyáltalán megtanulni. Hát ez olyan, mint amikor Japánba elmentem, és ott meg kellett tanulnom, hogy hogyan működik a japán fürdő, mert nincsen fürdőszoba a helyi lakásokban, és van egy ilyen közösségi fürdő, és annak megvan a maga története, hogy hogyan kell ott fürödni egyáltalán. Tehát megvan a protokollja annak, hogy nem csak úgy bemegyünk, aztán mindenki bevágódik a jacuzziba. De a motoros WC-t is meg kell tudni tanulni, kezelni. Úgyhogy hát ezek érdekesek voltak. Az USA-ban a tankolást kellett megtanulni, hogy is kell megtankolni a különböző kutatnál különböző államokban. És hát azt is tudtam viszonylag hamar már, hogy rengeteg olyan fura dolog van, ami így meglepő elsőre. Hát ilyen például, hogy a legtöbb helyen kírják azt, hogy mi található az adott vonalnál. Tehát például, amikor van egy sáv, nem csak egy balra nyílva, hanem ráírják, hogy here must turn left, itt balra kell kanyarodnod. A másiknál meg, hogy here must turn right, itt jobbra kell kanyarodnod. És akkor ezeket itt segítik az autósokat, hogy akkor most ide vagy oda vagy amoda kell kanyarodni, kiírják szépen az aszfaltra. Meg az is furcsa volt számomra, hogy nagyok a sávok, tehát bőven el lehet férni hatalmas autókkal is. New Yorkra ez nem igaz egyébként, de a többi államra így igaz abszolút mértékig. És hatalmas autópályák vannak, láttam 2x5 sávos autópályát, és ott mentem is rajta. 2x3 sávos, az meg természetes volt. Sok helyen nyíregyenesek az autópályák, és cammognak rajta az autók. Vagyis mindenki betartja a kötelező maximális sebességet, bekapcsolja a tempomatot, és akkor nagyjából így megy tovább az autójával. De hozzáteszem egyébként, hogy olyan tiltó táblák, vagy olyan sebességkorlátozó táblák vannak, mint például, nem tudom, 60 mérföld, nagyon sok ilyen 60 mérföld el lehet menni, vagy 90 mérföld, autópályán például legtöbb helyen 90 mérföldes tábla van. Hát itt ugye 1,6-os a szorzó, tehát a 90 mérföld még úgy, ahogy hagyján, de a 60 mérföld, az úgy érzi az ember, hogy megáll szinte az autópályán, és mégis sok helyen 60 mérföldes a korlátozás. Úgyhogy, és tambogni kell, és nagyon komolyan veszik, tehát hogyha véletlenül bemérik, hogy valahogy gyorsan mentél, itt nincsen ilyen tűrés határ, hogy 10%, meg még 5 kilométer, meg egyebek, hanem ha egy picit is túlhaladtad a kötelező megengedett sebességet, meghaladtad, akkor azonnal megállítanak. És az is nagyon furcsa volt számomra, hogy a hatalmas nagy utaknál milyen hangulata van ezeknek a kis megállóknak, és az adott államra ez abszolút jellemző, hogy a kis olyan kávét adnak, tényleg, mintha levest adnának. Még az amerikai kávéhoz képest is hígabb sokszor, tehát nem is igazából úgy iszál a kávét, mint mi, hanem ilyen társasági élményként. Úgyhogy ez is számomra meglepő volt itt a nagy utazásban. De aztán tovább mentem egyébként Dallasból, és elmentem New Orleansba, mert hogy érdekelt, hogy eleve ez a franciás hatás miként befolyásolta az Egyesült Államoknak ezen híres városát, milyen az ottani jazz, hogy működik a Bourbon Street és a Royal Street világa, és New Orleans kapcsán annyit tudok mondani, hogy míg Los Angeles sok turistának csalódás, hogyha Magyarországról elindul, és akkor felfokozott állapotban várja, hogy ott milyen érdekes dolgok vannak, meg sztárok, meg hú, milyen paloták, és aztán alig lát ezekből bármit is. Na most New Orleans meg a másik oldal, hogy hát oké, egy amerikai város, érdekes esetleg, meg lehet gőzhajózni, de elbűvöli a látogatókat. A két híres utcája, a Bourbon Street meg a Royal Street, tele van régiségboltokkal, utcai zenészek hihetetlen hangulatot csinálnak este, mindenhol vannak utcai zenészek. Én egy egész zenekart is hallottam, hogy oda mentek, és akkor mindenki hozott egy hangszert, és csináltak egy utcai zenekart, aztán pár óra múlva továbbálltak. Találkoztam egy olyan emberrel, akiről mesélték, hogy ő New Orleansnak már a legendája, mert hogy rengeteg-rengeteg ideje, hát több évtizede ott zenél, mert várta, hogy felfedezzék, elment New Orleansba, nem fedezte fel senki, de már mindenki megszokta, hogy ő az utcán zenél, úgyhogy gyakorlatilag évtizedek óta ott zenél New Orleansba. Nagyon érdekes a hajózás, a régi típusú gőzhajóknak a nosztalgia útjai is látványosak. El lehet menni a különböző területekre, így a Alligator Lesre, ki lehet próbálni azt a furcsa járművet, amit láthatunk a Rambo filmekben is, és hátul a nagy propeller ott van, és mehetünk így a sáson, meg mindenféle furcsa növényzeten át. Tehát tényleg nagyon-nagyon érdekes. És hát persze a régiségboltok, a művészetek, a zene, a jazz, hát ez New Orleans. Ezt soha nem felejti el, hogyha valaki erre jár. És találtam mindenhol parkolóhelyet, ez meg dupla öröm volt számomra, hogyha autóval utazgattunk. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Riárdot hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!